Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, közeledik október 23-a, és az ötvös tíz egy különleges, megemlékezéssel, ötlettel, játékkal állt elő, ugyanis társultak az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárával, ami nem volt azért annyira nehéz, hiszen ők egymás szomszédai, és itt van a vonalban Szekér Nóra, aki történész, meg nagyon népszerű könyve is vannak, de egyébként az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának kutatója, és én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Na, szóval hogy történt a nagy egymásra találás? Tényleg ez a jó szomszédi viszonynak köszönhető, hogy valaki átkopogott valakihez? Mert ugye ti vagytok az Ötvös utca 7-ben, ugye az Ötvös 10 meg értelemszerűen a 10-ben.
Igen, hát egymással szemben vagyunk az utca két oldalán. És hát ez önmagában már adott egy együttműködést. Nagyon többször volt, hogy kisegítettük egymást ilyen-olyan rendezvényeken, technikai dolgokkal is, de igazából, amikor már úgy nagyon érdemivé vált az együttműködésünk, azt tudom mondani, hogy talán tavalytól, amikor a középiskola, illetve középiskolásainak szervezett október 23-i rendezvényeket közösen szerveztük, ahol mi a gyerekeknek ilyen interaktív programokkal próbáltuk egy kicsit átélhetővé tenni október 23-át.
Ez azért is nehéz feladat, mert egyrészt egy olyan generációt kell megfogni, aki azért nagyon, a digitális világban él, ezt mindannyian tudjuk, meg nehéz az ő, nehéz analóg dolgokkal a figyelmüket felkelteni, de ugyanakkor azért is, mert október 23-a, illetve 1956, az történelmi távlatokban nézve, azért tegnap volt. Tehát nagyon sokan élnek még, akik ezt megélték. Nagyon sok seb, nagyon sok fájdalom, nagyon sok feldolgozatlanság van még e körül, és nyilván azért főleg az idősebbektől érkezhetnek olyan visszajelzések, hogy azért ez, hogy fogalmazzak, nem játék.
Igen, igen, és ezt meg is éljük időnként. Tehát nagyon sokszor érkezik hozzánk olyan diák, aki láthatóan sokkal nagyobb érdeklődéssel veti bele magát a játékokba, meg a kérdései is egy mélyebb tudáson árulkodnak, és nem egyszer kiderül, hogy ő családilag érintett, a nagyapja esetleg része volt az eseményeknek, és hát nem azt mondom, hogy ez mindennapi, de olykor előfordul, hogy nagyon érzelmi viszonyulással jönnek gyerekek, ami egyébként egy élmény a tanárnak is, meg a foglalkozást vezető kutatónak is. Úgyhogy ez, és igazából mi egy kicsit erre is törekednénk, hogy ennek az átélhetősége, ennek a drámái, tragédiája minél inkább megérintse a gyerekeket.
Hát igen, az lenne a jó, hogyha valamilyen formában ezt magukénak érezhetnék, még akkor is, hogyha ez néha összemosódik az egyéb nemzeti ünnepekkel, meg történelmi távlatokkal. De mire lehet akkor számítani október 23-án, és melyik az a korosztály, amire elsősorban gondoltatok már ugye a fiatalabbakat tekintve?
Elsősorban a gimnazisták, tehát az ő korosztályukhoz vannak igazítva a játékok, foglalkozások. Itt Budapest 56-os helyszíneihez egy ilyen rejtvényszerű játékkal készültünk. Akkor néhány olyan arc, akik a különböző sajtófotókból híressé váltak. Az ő sorstörténetüket követjük nyomon, azt is egy kicsit ilyen rejtvényszerű játékkal. És hát itt mi fel tudtuk használni a levéltárban, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában lévő titkosszolgálati anyagokat, állambiztonsági anyagokat, és így ezeknek az embereknek, sokszor ezek gyerekek, fiataloknak az élettörténete, mélyebben kibontható, és nagyon sokszor szomorú a vége.
Hát igen, gondoljunk csak Mansfeld Péterre.
Igen, és nincs egyedül, ami nagyon sokat segít egyébként az oktatásban is, hogy 56-ról szóló filmek segítségével is készítettünk egy olyan feladatot, ami kicsit visszaidézi magának az 56-nak a emlékezetét is, és a filmes feldolgozásait.
Jó, konkrétan mi az, ami történni fog? Jól tudom, akkor két időpontban várjátok a csoportokat, vagy csoportok formálódnak a gyerekekből, és akkor az 5-ös 10-be kell menni, vagy hozzátok, vagy a Hunyadi térre?
Igen, 5-ös 10-be, 5-ös 10 adja a helyszínt, és ott lehet jelentkezni. Hát vannak olyan játékok, amihez nem kell regisztrálni, hanem amikor az ember oda megy, akkor rögtön be tud kapcsolódni, de vannak olyan játékok, ahol mondjuk szükséges a regisztráció, aztán nem is említettem, hogy van egy ilyen szerepjátékunk, ahol egy valós, az állambiztonsági anyagok alapján összeállított szituációt modellezzünk le egy szerepjátékszerűen, és hát itt is fontos az, hogy egy megadott létszám a regisztrációval lehet csak ott lenni, de nyújtunk több olyan programot is, ami csak hogyha az ember oda beesik, akkor is talál magának elfoglaltságot.
Ha jól tudom, lesz egy 10-kor és 11:30-kor, ez az ügynökök éjszakája, igen, ami egy ilyen szerepjáték. Aha, és igen. Ennek vannak valós történelmi eseményeken alapszik?
Igen, ez egy egészen konkrét történelmi eseményen alapszik, ez 1957 után, ugye a márciusban újra kezdjük mozgalom, tehát sokak által ismert, és ehhez kapcsolódóan volt egy állambiztonsági nyomozás, és annak a leleplezése által felépített nyomozás, modellezzük le, és akik vállalják ebben a részvételt, különböző szerepet kapnak, ahol ők játsszák el lényegében ezt a valóban megtörtént ügyet.
Aha, és milyennek a játéktere? Tehát van egy szoba, vagy kint vagytok, vagy
igen,
hogy kell ezt elképzelni?
És lényegében ez egy letartóztatás utáni kihallgatásnak a modellizálása. De nem kell megijedni, tehát semmi brutalitás, vagy semmi ilyen ijesztő dolog nincs benne. Igazából ez egy beszélgetés egymással. Tehát egy 10-15 fő a résztvevő, és ők beszélgetnek egymással, és ők próbálnak rájönni arra, hogy mibe is csöppentek, mivel vádolják őket, és mi a valóság.
Uh-huh. Nagyon izgalmasan hangzik, és egy másik izgi játékot láttam, ez a Megtűrjük vagy betiltsuk, film Totó, tehát filmrészletek alapján kell eldönteni azt, hogy valami alkalmas-e arra, hogy nem tudom, a nagy közösség elé tárták, vagy nem. Nyilván itt az 50-es évekre kell gondolni.
Igen, és itt hát pont október 23-a miatt, meg 56 miatt igyekeztünk olyan filmeket is beválogatni ebbe a Totóba, amik 56-hoz kapcsolódnak, és hát igazából ez az acéli kultúrpolitikához igazodik, és hát a feladat az, hogy akik végignézik a filmrészleteket, el kell dönteniük, hogy vajon ezt engedte el a Kádár rendszerben a hatalom, hogy az a filmrészlet benne maradjon a filmben.
Akkor ezek szerint tovább mentek, már mint időben, tehát nem csak az 50-es évekről van szó, ugye említetted Acélt Kádárt, nem tudom, mi a végső határ, 80-as évek?
Hát itt azért a fókusz a Kádár rendszer vonatkozásában is 56, tehát itt igyekeztünk olyan filmeket választani, amik azért kötődnek 56-hoz.
Aha.
Tehát ez inkább 56 elkezdete, az 56-nak a tabusítása, meg az, ahogy ezt a kádári hatalom kezelte.
Világos. És ha jól tudom, lesz egy séta is a Hunyadi téren, ez valamiféle nyomozás.
Igen, hát ez is gyerekeknek, a középiskolás korosztálynak, de talán ez még egy kicsit fiatalabbaknak is élvezhető. A környékhez kapcsolódó helyszínek, akár 56-os eseményekhez, vagy különböző történelmi eseményekhez kapcsolódó helyszíneket kell megtalálni, és ez egy kicsit a szabadulás szobához hasonló rejtvény.
Nagyon izgalmas, és nagyon érdekes, és hát mindenkinek ajánljuk. Mi a helyzet a szülőkkel, meg az idősebbekkel? Ez az esemény most csak a fiatalokra fókuszál, vagy azért nekik is készültök valamivel?
Nem, én azt gondolom, hogy a filmtotó az kifejezetten nekik még egy kis nosztalgikus élményt is nyújthat, mert lehet, hogy fiatalkori filmjeikkel találkoznak, de nagyon sok esetben úgy gondolom, hogy a szülők segíteni is tudnak a játékokban, de külön is meg tudják oldani. De igyekeztük ezeket a játékokat úgy összeállítani, hogy nem kell nagyon mély történelmi ismeret, vagy akár ha valaki nem tanulta még ezt az iskolában, ő is részt tudjon venni, mert a tananyagra épül, hanem inkább tényleg egy olyan, ami bevezeti az embert ebbe a világba, de nem általánosan ismert dolgokkal találkozik az ember.
Ha már itt tartunk, meg a felnőtteknél tartunk, ugye azt lehet rólatok tudni, mármint a levéltárról, hogy ide az ember bemehet, és kikérheti azt, hogy őt megfigyelték-e, vagy akár bármifajta ilyen megfigyelési ügybe keveredette, akármelyik családtagja, bár nem tudom, hogy akármelyike, vagy talán közvetlen Igen. rokona. Tehát körülbelül ez van az emberekben, meg az ember így lát a lelki szemei előtt nagyon sok írógéppel írott papírt, amin nagyon vastag fekete csíkok vannak. Tehát körülbelül ez az, ami megjelenik az állambiztonsági Igen. szolgálatok levéltáráról az embereket. Mi az, amivel hozzátok lehet fordulni? Nyilván a kutatók, tehát akiknek ez a szakterülete, az egy külön Igen. történet, de az átlagember számára. Nem tudom, hogy van-e nálatok bármifajta olyan múzeumi funkció, hogy én ott besétálhassak Igen. és megnézhessek ezt-azt.
Igen, van.
Aha.
Van egy kiállítás, egy állandó kiállítás a levéltárnak, amit kifejezetten abból a célból hoztunk létre, hogy azok, akik ez a levéltár nem csak a kutatóknak szól, hanem minden magyar állampolgárnak jogában áll kikérni saját magára, a szüleire, nagyszüleire az anyagokat, mert megtudhatja azt, hogy az állambiztonság megfigyelte, ha megfigyelte, akkor milyen információkat gyűjtött róla, tehát ez állampolgári jog, és ezt a levéltár mindenkinek a rendelkezésére áll. Ugyanakkor ezek az iratok azért magyarázatra szorulnak, tehát ennek az állambiztonság működésének, a beszédmódjának azért van egy ilyen nagyon sajátos rejtjelezett beszédmódja, és ezért is gondoltuk, hogy egy kiállítás segíthet ebben eligazodni. Úgy az intézményben,
Aha.
mint ennek a tényleg kommunista rendszer politikai rendőrségének, ennek a sajátos világában. Tehát ez ezt a célt szolgálja, de enélkül is, aki úgy gondolja, hogy ő szeretné tudni, hogy az állambiztonság akár vele, akár szüleivel, nagyszüleivel milyen szinten találkozott, az megtudhatja, és ebben a kollégák nagyon sokat segítenek, uh-huh. hogy ebben eligazodjon bárki. Hmm.
Hát ez egy nagyon fontos dolog, és akkor ez az Eötvös utca 7-ben található, ugye?
Igen, Eötvös utca 7. A levéltár az Eötvös utca 7-ben, és itt van a kiállítás is. Hova bárki bármikor bemehet, amikor
nyitvatartás időben. Igen. Nóra, a beszélgetésünk elején említettem, hogy te nagyon sok nagyon népszerű könyvet írtál a második világháború utáni történelem apropóján. Nyilván ebben vannak megfigyelési ügyek, van egy izgalmas könyved a Zsindely miniszterről, és hasonlók. Nem tudom, van-e olyasmi, amin most dolgozol, és esetleg mondanál róla pár szót?
Igen, most 1944 évforduló kapcsán
Igen.
a magyar ellenállókról, akik részt vettek akár az embermentésben, akár a fegyveres ellenállásban, vagy diplomáciai vonalon. Erről készül egy könyv a Nemzeti Emlékezet Bizottság kiadásában, és hát ehhez is rengeteg állambiztonsági anyagot tudtunk felhasználni. Ez egy szerkesztett kötet, és azok a történészek írják meg az egyes ellenállók életrajzát, akik sokszor tényleg éveket foglalkoztak azzal az adott személlyel, vagy azzal a társadalmi körrel, ahonnan az az ellenálló kilépett
Aha.
az ellenállásban.
És ennek te szerkesztője vagy, vagy te is egy
Én szerkesztője vagyok, meg van olyan életút, akit én dolgoztam fel.
És elárulod, hogy ki az, ha nem titok?
Hát például, ugye szóba került most Zsindely Ferenc, az ő felesége Tüdős Klára, Zsindelyné Tüdős Klára, ő egy nagyon fontos szerepet játszott az embermentésben. Menhely, egy zsidó gyerekeket, menekítő menhelyet hoztak létre a saját házukból, és hát az ő élettörténetét is például én írtam meg.
Nagyon izgalmasra hangzik. Mikor a várható a kötetnek a megjelenése?
Hát remélhetőleg még idén.
Ja igen, mert idén van az évforduló.
Igen, tehát ilyen december környékén várhatóan kijön.
Világos. Nóra, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Akkor még egyszer elmondom, hogy október 23-án az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának közreműködésével lesz megemlékezés, illetve nagyon sok játék az 5-ös 10-ben és a Hunyadi téren. Gondolom a kollégáid is ott lesztek, nem tudom, te személyesen is kinézel azért a rendezvényre?
Igen.
Na, akkor veled is
igen,
lehet
és hát még páran ott leszünk, úgyhogy igen.
Nagyon jól hangzik.
Úgyhogy várjuk szeretettel a érdeklődőket.
Szuper. Én köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésre álltál. Tehát Szekér Nórával, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárán a kutatójával beszélgettem, és akkor találkozunk október 23-án a Hunyadi téren. Köszi még egyszer.
Köszönöm szépen.
Szervusz, szép napot.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, november 6-án a MIPA-ban hallhatjuk az Il Pirata, a Kalóz című operát, amely Bellininek a szerzeménye, és itt van a vonalban Dindyés Dániel, zeneszerző karmester, jelenleg az utóbbi minőségi beművel ő fogja dirigálni ezt a koncertet, illetve koncertszerű opera előadást. Szia Dani, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Bellinit azt gondolom, hogy nem kell nagyon bemutatni, lévén az egyetlen külföldi opera szerző, akinek a művéről közterületet neveztek el Budapesten. Ugye ő írta a Normát, és ez a normafa, de hát amúgy is egy ismert szerző. Egyébként nem nagyon neveztek el operahősökről közterületeket. Egy Bánkbán utcát azt találtam, ami a Bartók Béla útról nyílik, de egyébként nincsenek
nagyon. Ráfé is a Bartók. Meg Kodály Körönd az van.
Igen.
De külföldi zeneszerző.
De nem, opera hősökről nincsenek elnevezve.
De opera hősök. Hát, nem nagyon, igen. Igen, most, hogy mondod, nem.
És hát Bellini az igazából, hát lehetett volna egy ilyen mai popstár is, mert egyrészt állítólag nagyon jóképű fiatal srác volt, és hát fiatalon is halt meg, ilyen 30 évesen, igen. És azt hiszem, hogy az egész életművét azt gyakorlatilag 10 év alatt hozta össze.
Hát igen, fiatalként meghalva nincs más esélye, igen.
Szicíliai születésű fiatalember, aki aztán nagyon nagyra vitte, meg azt hiszem Londonban is bemutatták operáját, és azt mondják, hogy ő a Belcantónak a mestere. Most mit kell tudni a Belcantóról, mert mindenkinek valami dereng, hogy azt úgy olyan nagyon öblösen, mert nagyon mélyen éneklik, de tulajdonképpen milyennek a lényege?
Én nem azt mondanám, hogy Belcantó mestere, mert szerintem a Belcantó mestere az a Donizetti, és aha, ez csak azért van, mert ő később jött, mint a Bellini. A Bellini, én azt gondolnám, hogy kvázi a megteremtője, vagy a kitalálója.
Aha.
Én ezt mondanám, de ugye ha még kapott volna 10-15 évet, akkor bizonyára mestere is lett volna. De az kétségtelenül, hogy van egy olyasfajta elementáris hatása az olasz operára, ami nagyon keveseknek adatik meg olasz operaíróként. Tehát, hogy amit szoktunk az olasz operáról tudni, ugye hát rendkívül, hogy is mondjam, nagyképűen a Rossinitől szoktuk csak számítani az olasz operát, hogy a Rossini, utána Bellini, Donizetti, Verdi, Puccini, nagyjából ezt szoktuk mondani olasz operán, de hát ugye ez lényegesen hamarabb indult ugye a barokkban, sőt ugye hát a reneszánszban, ugye mellett maga az opera megteremt, ugye a Monteverdi szintén ugye olasz volt.
Igen.
De gyakorlatilag ugye azt mondom, hogy a Bellini egy olyasfajta dolgot talált ki, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezt nem egyedül tette, tehát meggyőződésem, hogy ő sem lenne ennyire meghatározza, hanem nem lett volna mellette a Felice Romani nevezeti szövegíró,
aha,
ugye, aki a librettóit írta, igen, és pont ennél a darabnál, a Kalóznál találkoztak először össze. Ez a harmadik darabja a mesternek, a Bellininek, és akkor ekkor találkozott a Felice Románival, és emiatt például már hihetetlen sok minden egyszerűen egy ilyen toposzként megjelenik itt, amit aztán később a Belcanto operaként ismerünk. És gyakorlatilag a Belcantónak a megteremtése az, amiről később gyakorlatilag mindenki valami origóként vissza akar térni, hogy de hát, ami a Belcantósok még tudtak valamit című dolog, az mind a Bellinitől származik gyakorlatilag. És aztán ezt a Donizetti fejti ki szerintem egészen döbbenetesen magas színvonalon, de, és ahogy a Verdi a korai éveiben abszolút Belcanto alapú, és aztán később válik igazán Verdivé, ami már egy teljesen más zenedráma felfogás. De amire a kérdésedre szól, hogy a Belcanto az gyakorlatilag az éneknek a mindenhatósága. Tehát ugye, mint a neve is mutatja, igen, hogy a Belcanto, ugye ez a szép éneklés, ez azt jelenti, hogy egészen odáig a zeneszerzők nagy részt úgy gondoltak a dologra, hogy van a szöveg, amit ki kell fejezni, ez teljesen oké, de tulajdonképpen az énekes elénekli a szövegét, azaz közli a magát, a témát, a mondani való, stb. Tehát az, amit most éppen beszélek, de a hogy is mondjam, a belső történéseit, illetve a dolognak a lényegét, azt majdnem mindig a zenekari zacba rakták be. Tehát ha megnézel egy Mozart operát, ott egyszerűen arról van szó, hogy gyönyörű, amit énekel, ez mind oké, de ez az első szintje a közlésnek. És a mélyebb rétegei, az mind ott vannak a zenekarba elrejtve, vagy az akkordfordulatokba, vagy stb. Vagy hangszerelésbe, vagy belső szólókba. Míg a Belcantónál azt mondták, hogy egyszerűen minden az énekben jön. Tehát magyarul az információ sztráda, az csak is kizárólag az énekre korlátozódik. Emiatt van, hogy a kis a Belcanto operáknak borzasztóan egyszerű. És ugye ez volt mindig, amivel bántották a belkántósokat, hogy hát, hogy olyan primitív zeneszerzők, hogy a fal adja a másikat, és hogy megy a kísérletbe a zumdorodatta, usta, ez az egyik lehetőség, a másik meg a tú-ta-ti-ta-ti-ti-ti. És ezzel a kettővel ők megvannak 3,5 órán keresztül, és hát, hogy ennél primitívebb zeneszerzés ugye nem létezik. Ugye ez volt a fő érv ellenük, mert mindent a dallamba raktak bele, és a szövegnek a felhatóság az a dallamban és a dallamnak a fordulataiban lehetett megtalálni. Tehát minden fordulat, ami egészen náig a zenekarban volt, a zenekari zacba volt belerejtve, vagy valami ilyesfajta dolog, az egyszerűen belerakták a dallamba, és ezáltal az énekesre bízták gyakorlatilag a kulcsait a sikernek, vagy a mondani valónak, vagy minden ilyesminek. A Belcantónak ez lett az alapja, és a Bellini az pontosan ebben jelent meg, és ebben volt igazán újszerű, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy a szöveg mindenek felett, és annak a kifejezése viszont ő abból indult ki, hogy miért nem az ember fejezi ki, hiszen úgyis ő lesz a színpadon. Miért a zenekarra kéne ezt rakni, ő kísérje meg szépen, és persze hangszíneket azért valamennyire is összerakol, de például a zenekari zenészek, főleg a első és második egidősök nem szeretik játszani Berlinit, mert effektíve nem jut nekik más szólam, csak a kíséret.
Aha.
És Donizetti ez már lényegesen jobb ebből a szempontból, és ezért is mondom, hogy ott már ez gazdagodott, tehát ott vissza tudta hozni ezt a részét is a dolognak, de a Bellini az a vegy tisztán Belcanto. Ezért szokták nagyon szeretni, imádásig. Tehát a Bellininek csak hívői vannak, vagy utálói vannak. Nincs olyan, hogy valaki azt mondja, hogy na, igen, ez jó, de azért, tehát ilyesmi nincsen. Tehát egyszerűen a Bellint az mély imádat veszik. De a Liszt például imádta. Tehát a Liszt az oda volt érte. Egyszerűen a Bellin dallamokért azt mondta, hogy hát, hogy ilyen dallamosságot tényleg, hát az egyszerűen magával ragadó, de mint a Wagner gyűlölte. De nem volt a kettő között, és egyébként mai napig, hogyha te beszélgetsz olasz opera imádókkal, gyakorlatilag a Bellini kérdése az egy ilyen vízválasztó volna, hogy ő a normát azt szereti, vagy azt gondolja, hogy túl van beszélve, és hogyha te csak megemlíted, hogy a Bellininek azért vannak néha, na akkor onnantól meghaltál. Tehát, hogy ez mai napig így van. Tehát ezért lehet tudni, hogy abszolút ez a vegytiszta Bellini, a Bellini a vegytiszta Belcanto, mert egyszerűen ott van az, hogy nagyon kell szeretni a műfajt ahhoz, hogy igazán higgyél is. Vagy nagyon ki hinni igazából a műfajban az, hogy nagyon tudja szeretni, és hogyha egy kicsit egy távolabbról nézed, vagy objektíven úgy mond, amit a művészetet elvileg nem lehet, de mégis ha ránézel objektíven, akkor azért mondod, hogy azért az a brácsaszolom, az tikno, azért az a fagott szólom, a fagottos ott unatkozik 2 órán keresztül, azért az a zenek, azért ez a harmónia váltás, azért én már konzi elsőben jobbakat írtam, tehát hogy azért ott az ember ilyeneket mond, de gyakorlatban viszont a svungiatalognak az elképzelés, a szuggesztivitása, az viszont tényleg példátlan.
De akkor ez azt jelenti, hogy az énekesek például imádják, tehát énekelni hát, tök gondolod, jó, csak zenélni nem. Van.
Hát minden rajtuk múlik, persze. Hát mi az, amit egy énekes nem szeret, amikor minden rajta múlik? Persze, aha. Abszolút. Tehát az énekesek meg egyáltalán Belcanto operákat egyszerűen imádják. Tehát, hogy annyira róluk szól minden, és gyakorlatilag az éneklés is annak a kifejezéséről szól, ami egészen például a későbbi korokban is. Tehát, hogy ez abszolút. Tehát ez az énekeseknek egy ilyen nagy cukorkagyár, igen.
Te azt olvastam még, hogy igazából a kalózt, ezt az Il Pirátát, ezt a Maria Callas találta meg, vagy fedezte fel újra, mert hogy nem nagyon volt ismert, vagy úgy elveszejtődött egy kicsit.
Igen, hát ez egy igazi show business ír, amit most elmondtál. Persze, ez nem így van.
Nem?
De nem, tehát ugye valóban ugye azon, hogy nem ez a legjátszottabb Bellini opera, mert ez volt kvázi az utolsó.
De bocsánat, én annyira elképzeltem, hogy ezt így az Onassis kedvére így előszedte, hogy hajó, kalóz, és mennyire jó ez így, nem?
Nem, hát amikor az Onassis-en volt együtt, akkor már nem nagyon énekelett, tehát ez akkor nem.
Hát,
de ez a harmadik opera, ez volt, amit a legelőször a Scala rendelt meg. Tehát föltűnt, ugye valóban ugye Szicíliába született, emiatt ugye Szicíliába mai napig a Bellini az egy kicsit magasabban van, mint a Jóisten, tehát hogy de tényleg, tehát hogyha lemész, mi a Klárival volt szerencsénk többször Szicíliába járni, ahol ő énekel többször is, ráadásul normát is énekel, a Bellini az egy olyan Én nem tudom, hogy mi fogunk-e valaha úgy szeretni a Kodályt, vagy a Bartókot, vagy a Doknányit, mint ahogy ők a Berlinit.
Általában vannak ilyen népmessék róla, hogy amikor
hát
született, megszülettek a harangok, meg
így
mindenféle
van.
Ilyen, tényleg ilyen
abszolút.
Szent legendák.
Így van, tehát ő így igazi szent legendáriumnak a része. A Bellini Fesztivál az nem úgy történik, hogy egy, mint a Messina írja, hogy ők közé, az úgy történik, hogy Szicíliában van Bellini Fesztivál. Tehát ahány nagyvárosban van operáz, az abban a két hétben csak Bellinit játszik, attól nem kell, hogy összefüggjenek egymással, hanem akkor Bellini hetek vannak. Érted? És akkor bejön a rendező az első próbára, és közli a teljes társulattal, hogy hölgyeim és uraim, minden órának örüljünk, amikor most a Bellinivel foglalkozhatunk. Érted? Tehát, hogy ott tehát mikor hallasz ilyet egy Bartók kapcsán, vagy egy Kodály kapcsán itthon, hogy hát, hogy mi is, micsoda megtisztelés, és akkor szent áhítattal erről beszélgetnek, nem lehet benne rossz hang, pedig hát hogy ne lehetne, de nekik nem. Tehát hogy az egész egy ilyen egészen elképesztő vallás. Na és akkor ő aztán Nápolyba kezdte a tanulmányait, és akkor ott először a tanulmányait írt egy operát, és utána az első operáját, vagy kvázi a második operáját, de ami kvázi publikusan megjelent, az Nápolyba írta, és az tűnt fel annyira a Scalának, hogy megrendelték, és ez lett a Kalóz.
Aha.
És akkor ezt mutatták be, ezt a Kalózt mutatták be Scalába, és ez volt az olyan akkora sikere, hogy innentől kezdve gyakorlatilag megállíthatatlan volt, egész adáig, amíg szegényként meg nem halt, de gyakorlatilag ez a fajta. És amikor ezt bemutatták, de utána annyival magasabb színvonalú az összes többi operája, olyan szempontból, hogy a történet egységesebb, és a berlini arc él, ha úgy tetszik, jobban kivehető. Tehát ebbe a Kalózba benne van még a Beethoven, benne van a Mozart, benne van a, nagyon benne van a Rossini, tehát a Rossinitől egy az egybe emelt technikákat, dallamokat, stb. És valahogy ez az utolsó olyan, hát mondjuk azt, hogy zeneszerzői tévedés, amikor már mindent tud, de még pont egy kicsit rosszul, hogy is mondjam, tehát nem elég egységessé tudja tenni a dolgot, és már a következő operától kezdve minden telik áll a 10-ből 10-es, és gyakorlatilag ugye emiatt viszont borzasztóan izgalmas ez a Kalóz, mert hallja az ember, hogy honnan állt össze maga a berlini stílus. És emiatt egyszerűen hallom, megmosolyogtatóan lehet hallani, ahogy egy Don Giovanni finálé fölüti a fejét egyszer csak az egyik részben, megmosolyogtató, hogy a Rossini crescendótól nem tud elkerülni, tehát ugyanaz indul el, és látszik, ahogy ő egyszer csak máshova tudja fordítani, és ugyanakkor meg döbbenetes erejű, amikor berobban egy igazi berlini recitatívó, amikor berobban egy igazi berlini kórus rész, amikor az a szoprán dallam jön meg, amit később összetéveszthetetlenül berlini, tehát hogy egészen elképesztő ennek az együttállása, és tényleg fantasztikus végigfigyelni. Na és akkor utána ugye a nagy berlini operáknál egy kicsit elveszítették ezt a Kalózt, de már az 1910-es években ezt felfedezték, és újra elkezdték játszani, mert rájöttek, hogy marha jó a szoprán szerep benne, csak a baritonnak kellene két torok, hogy el tudja énekelni, tehát ott még azért vannak bizonytalanságok ilyen szempontból, meg hát a vége az teljes káosz, tehát hogy nem érteni, hogy mi történik a végén, kivel, miért úgy van, belekeverték magukat dramaturgiailag egy nagyon hülye szituációba, amiből akkor még nem tudtak kimászni, de mivel hogy jött a következő opera megrendelés, nem foglalkoztak ezzel, bőven van ilyen például az opera írás történetében, Verdinél is nem egy, nem kettő, és akkor utána, amit te mondasz, a Maria Callas megérkezett, és az 50-es években egyszer csak rácuppant erre, hát mert megnézte a szoprán szólamot, és az rohadt jó, tehát az is minden tud az a szoprán szólam, a finomságtól elkezdve, a nagy drámán keresztül, az őrülési jelenet, a nagy együttes, szóval mindent tud az a szoprán szólam, és hogyha Callas valamihez hozzányúlt, akkor az hír lett. És ezért mi úgy emlékszünk rá, hogy a Callas felfedezte, pedig a nagy lótúrót, egyszerűen csak arról van szó, hogy egyszer csak megkívánta ezt a szerepet, és amit játszottak itt ott azért 2-szer-3-szor, de akkor a Callas kvázi ezt felfedezte, és mivel a Callast azonnal föl is vették, és mivel az 50-es években még nem volt olyan elterjedt, ugye, a oper nem volt annyi rengeteg opera felvétel, mint akár manapság, ami hozzáférhető, ezért aztán úgy mondjuk, hogy a Callas fedezte föl, de természetesen ez nem igaz, de tény, hogy a Callas tette híressé a dolgot, és kvázi, hogy is mondjam, ilyen szopránok számára ilyen elérhető csemegévé, hogy akkor, ha a Callas énekelt, akkor a Callas hívők tömege mai napig, ami számomra egy kicsit érthetetlen, de ez az én magán dolgom, én nem vagyok egy nagy Callas hívő, hogy gyakorlatilag emiatt a szopránok mai napig szedik elő, és valóban, és hát ők jól is járnak, a többi kollégámák kicsit kevésbé néznek.
Na most ezt nagyon jól elmondtad, ugye, vagy hogy mondjam, nagyon jól bevezetted, hogy hát a feleséget Kolonics Klára énekli itt a szoprán
szólamot. Így van, így van. Ez ez is ugye azért, ugye amikor megtörtént a felkérés, olyan felkérést kaptunk a Vasegyi Györgytől, aki ugye a mostani Nemzeti Filmsoroknak a zenigazgatója, ami életemben nem gondoltam, hogy valaha ilyen felkérés lesz, mert effektíve ezt úgy értsd, ahogy mondom, azzal hívott föl, hogy hát hogy az a helyzet, hogy nekik van egy opera sorozatuk, és amivel azt hiszem 4 opera van egy évadban, és hogy hát hogy az egyikbe ő azt gondolta, hogy akkor mi lenne, hogy engem fölkérne erre, de az lenne a fölkérése, hogy olyan Belcanto operát válaszunk, amiben a Clary tündökölni tud.
Milyen
ilyen
kedves.
Felkérés az emberhez azt gondolja, hogy soha nem fog érkezni. Nem az, hogy érkezik. Vagy hogy várja, hogy mikor. Ilyen felkérés nincs. Gyakorlatilag. És egyszer csak a telefon végéről a Gyuri hangja ezt így bemondta, és hát figyelj, én majdnem eldobtam a telefont, hogy ilyen van. És tehát, hogy olyan szabad kezet kaptunk, ami arról szólt, hogy a Clary tündököljön benne, és akkor effektíve fogtam, és akkor végignéztem az összes berlini, Donizetti és Rossini operát, és akkor nézegettük, hogy na, sok minden fönnmaradt a szitán, és aztán amikor kiderült az, hogy ez lenne a magyarországi bemutatója a darabnak, tehát hogy ezt a darabot itthon soha nem játszották, akkor tulajdonképpen ez is elfelé lökte a dolgot. Volt még mellette Donizetti opera, amit néztünk, Rossini opera, tehát hogy még van bőven, amit lehetne játszani, de amikor ez kiderült, hogy ráadásul van olyan Bellini opera, amit itthon nem mutattak be, akkor azt gondoltuk, hogy ez viszont még akár egy ilyen zenetörténeti kötelességünk is, hogy akkor egy ilyesmit csináljuk.
Nagyon klassz. Na, ha már beszéltünk a Clary-ról, akkor bemutatod a többi közreműködőt is?
Igen, tehát ugyan ugye
Meg lehet, hogy, bocsánat, lehet, hogy egy mondatot mondhatnánk a sztoriról, hiszen mondjuk az elég bonyolult, nekem a Shakespeare vihar és a Dumas Monte Cristo keveredik egy picit.
És még nagyon sok minden más.
Nagyon sok minden, csak hogy be lehessen azonosítani mégiscsak a szereplőket.
Ja. Hát tulajdonképpen ugye a sztori, és akkor kezdjük a sztorival, és akkor utána mondjuk az énekeseket is. Szóval igazából ugye a sztori az egy nagyon egyszerű sztori, és pont azért keverték bele magukat ebbe a csávába, ha úgy tetszik, mert egyszerűen arról van szó, hogy a sztori felvázolása után rájöttek, hogy nem tudnak tovább lépni. Ugye egyszerűen arról van szó, hogy van egy... Igen, tehát hogy ugye elmondom a problémát, és akkor abból kijön az egész sztori. Tehát, hogy van ugye egyrészt egy kalúz, és ugye az a problémakör, hogy ennek a kalúznak kéne szurkolnunk, aki maga a hőszerelmes, a főnő, ő a tenorista, és a főnőnek, ugye aki a szoprán, neki lenne a régi szerelme, akit elüldöztek innen. Csak az a probléma, hogy ez a kalúz útközben tulajdonképpen egy gyilkos lett, és egy igazi, erőszakosan egomán narcisztikus alak, ami az operából kiderül. Tehát egyfolytában csak agresszió válasz mindenre. Tehát, ha valami nem úgy van, akkor te azt mondja, hogy akkor ide nekem a tört, és rögtön legyilkollak téged is, és stb. Stb. Tehát egy ilyen alakot kell elképzelni. Valószínűleg Szicíliából azért jó pár ilyet látott a Bellini. Ott van a másik ellenpontja, a herceg, aki a bariton, aki jelenleg a férje, ugye a főnőnek, a szopránnak, és tulajdonképpen ez a herceg, ő éppen elment megtisztítani a vizeket ettől a kalózoktól, és azt mondja, hogy ezt a herceget szereti a nép. Szereti a nép, és azért szereti, mert hogy nem csak a csatába viszi a népet, de ő is ott van, de a sikereket, amikor viszont eléri, akkor abszolút megosztja a néppel, és egy nagyon virágzó város tart fönt, és kifejezetten szeretik őt, egy tök prosperáló valami, ami ő csinál. De az egyetlen operai szempontból bűne, hogy elvette ezt a nőt, aki annak akarat ellenére, de társadalmilag egyenrangúak voltak, tehát ez oké, de mégiscsak kvázi egy kényszerházasság. Ami viszont is itt jön a maga a problémakör, hogy született egy gyerek, ugye ettől a bariton, a hercegtől magától, de az a probléma, hogy ez a nő sohasem szerette a herceget. És ugye, ha a nő szempontjából nézzük, akkor pedig az történik, hogy egyszerűen megjelenik újra a tenorista, ugye a kalóz, egyébként egy nagy viharjelenet okán, az elején elindul egy vihar, és rögtön hajótörés, és a partra sodorja ezeket az embereket, természetesen köztük ezzel a régi szerelmel a kalózza. De hogy megjelenik, amikor ez a kalóz, és gyakorlatilag az a problémakör, hogy nem tud jót választani. Ugye az a helyzet, hogy a baritont ő nem szereti, soha nem is szeret, de érdekházasság, kényszer, hát ilyet azért láttunk az 1800-as években egy-kettőt, ugyanakkor viszont ez a régi szerelmének nem tud menni, mert van egy gyereke, az meg nem tudja elfogadni a régi szerelmet. És ebben a pillanatban a nő abban a helyzetbe kerül, hogy neki, ő egyetlen egy emberhez szükséges, az a saját gyereke. Hogy vele kapcsolatban ugye nem lehet az kérdés, hogy őt meg akarja óvni mindentől, de nincs olyan választása, amiben tulajdonképpen a gyerek ne tudna belesérülni, vagy ő. És ugye ezt a problémát sikerült összehozni okozni saját maguknak, egy igazi szép erkölcsi és morális operaírói probléma, hogy hogy oldják meg ezt a dolgot, mert hogyha a volt kalózzal mennek el, akkor, és aki egy ilyen jó kis erőszakos valaki, aki nem fogadja el a gyereket, akkor mi megy el vele az édesanyja, tehát akkor az édesanyai státusz sérül. Ha marad a herceggel, akit egész végig utált, de akkor meg a szerelmét árulja el, és ott van az egész közepén a gyerek, tehát egy igazi hülye szituációba sikerült magukat belekeverni, és a megoldás, és ezért csodálatos ez az egész kalóz, hát akkor megőrül a végén. a szoprán. Ebben a pillanatban viszont, ha hiszed, hanem ebben a pillanatban egy olyan toposz születik a Belcanto és egyáltalán az operák terén, ami gyakorlatilag a következő 40-50 évet effektíve leuralja az egész operaírásba. Ugyanis az őrülési jelenben olyan hangi és vokális dolgokat lehet beleírni, ami úgymond indokolatlan, de arra viszont csodálatos, hogy elkápráztasson mindenkit, és a végén csak egy aha. nagy üvöltés legyen a vége a közönség része. Ez ennek köszönhető, hogy egyszerűen belehajszolták magukat valami írdatlan hülyeségbe, amit nem tudtak megoldani, lett belőle egy őrülési jelenet, és hát, hogyha belegondolsz, pontosan ugyanaz a helyzet a Bang Bangba. Ott is a Melinda ugyanígy megőrül, ugyanígy egy kisgyerekkel, és ők ugye azért tudták megoldani azt a Bang Bangt, azt azért lehetett megoldani, mert ott a ellenpólus nem egy bariton volt, hanem ugye egy csaj, ugye a maga a Gertrude, aki tulajdonképpen elüldözi, és ott a gyerekkel együtt meg ugye öngyilkosságot követnek el, az egy drámai megoldás, de egy megoldás. Itt nem tudtak egyszer megoldást állni rá, és például az első verziója a darabnak a végén megőrül a csaj, de fogalma sincs, hogy a meghal a végén is, mi van a kisgyerekkel, és összemegy a függöny, tehát erre soha nem kapunk választ. A második verzió, amikor megpróbáltak befejezni, akkor meg egy ilyen bírósági tárgyalással érkezik vissza a tenorista, mert elkapta a bariton, és akkor próbálja magát kimagyarázni, mire föl betörnek az emberei, akik megpróbálják kiszabadítani, akik aztán valahogy elmennek, de akkor most nem tudják, hogy akkor most menjenek el, vagy nem. Inkább akkor elmegyünk. Jó, ez sem egy megoldás, hanem egy valami történik, hogy végén is legyen egy kis csihipuhi. Tehát, hogy nincsen jó megoldása a dolognak. De maga a fölvetés viszont egyébként rendkívül korszerű gondolat, ha belegondolsz, hogy egy nő egy gyerek okán és egy rossz házasság okán most akkor a szerelméhez vagy. Tehát egy hihetetlen modern gondolat, de gyakorlatilag ebből nem tudtak kikecveregni, és maga a felvázolásáig az opera az remekül működik. Tehát egy ilyen, az első felvonás az szerintem az egy mestermű. Tehát az úgy, ahogy van, az végig remek az egésznek a felépítése, és aztán, amikor jött a második felvonás közepe tájékán, amikor már kiderült a baritonnak is, mert nem tudja elsőre, hogy ez a tenor, aki itt van ilyen legatyásodva, ez az a szerelmes, aki meg az a kalóz, akit keresel, hogy odáig, ugye, amíg ez kiderül neki, odáig működik, és onnantól kezdve gyakorlatilag fogalma sincs senkinek a színpadon, hogy mi történik. Egyetlen egy dolog, de ez minket annyiban nem érint, hogy viszont ugye a koncertszituációhoz meg arra jó, hogy a zenék azok viszont remekek, csak hát a drámai tartalma és a dramaturgia az ne. Tehát, hogyha én ezt nekem rendeznem kéne, akkor ott nagyon komolyan fel kéne kötni magatját, hogy ott mit is kéne csinálni.
Értem, igen. Szóval ilyen szapotban is szerencsés helyzet, hogy oratórikusan.
Igen, hogy koncertszerűen adjuk elő, igen, ez egy dolog.
Na, a szereplőknél
igen, tartottunk. A szereplőkkel ugye az van, hogy ugye aki a női főszereplő az a felségem a Kolinskára, és két külföldi szereplőnk lesz, ez a tenorista, aki ugye maga a kalóz, ő Paolo Fanale, aki hát egy abszolút neves külföldi nélkül tenorista, és a bariton, aki pedig ugye ez a dúka, tehát a herceg, ő pedig Alexei Bogdancsikov lesz, ő mind a ketten énekelték, pontosabban a Bogdancsikov énekelte már a szerepet, szerintem a Fanale az ezért tanulja meg, és ők abszolút külföldről érkeznek, nagyon várom velük a közös dolgozást, és a kisebb szerepekben pedig úgy van, hogy van egy basszus szerep, ami a régi nevelője, egy ilyen szerzetes remete szerűség, aki egy nagy, nem nagy szerep, de nagyon jelentős hanggal kell, hogy bírjon, mert egy ilyen ellenpólusa kell, hogy legyen mindennek, az a Kovács István, bocsánat, csak le akartam pistázni itt mindenki előtt, de szóval Kovács István lesz, fantasztikus magyar basszistánk, meg jó barátunk. Van a főszereplő nőnek egy társalkodó nője, ő Busa Gabriella lesz, aki a Nemzeti Filharmonikus Kórusnak a tagja. Tagja egyébként. Van a második tenor, ez is egy tipikus Belcanto dolog, hogy mindig van egy kisebb szereplő tenor mellett, ő mindig a fő tenornak valami fajta barátja vagy ilyesmi, itt is ugyanerről van szó. Ő pedig egy fiatal énekes, akit hát még Szegeden, még amikor Szegeden volt az énekesigazgató, akkor én hívtam őt oda, és azóta szerintem eddig szépen fejlődött, és hát egy fantasztikus tehetség valaki, ő pedig a Tötös Rolandnak hívják, és ő lesz a Tötös Roland, ő az, aki még énekel, és szerintem ezzel be is fejeződött a szólisták aránya. Igen, és ezen kívül pedig, ami meg majdnem, hogy azt mondom, hogy szólista nagyságú szerepe van, az pedig a kórus. Tehát ez egy igazi kórus opera, elején egy elképesztő nagy viharjelenettel, ami később például a Verdi Otellója egész biztos, hogy nem így született volna meg, hanem így a Bellini nem kezdi el ezt a dolgot. Tehát egy hihetetlen viharjelenettel indul az egész opera, és nagyon nagy kórustablókkal, külön a kalózok kórustablója, külön a szolgáló kórustablója, tehát ilyen igazi kórustabló opera, abszolút átlagon felüli szerepe van a kórusnak, és hát a Nemzeti Énekar ezt szuperül meg is csinálja.
Fú, nagyon izgalmas. Ugye november 4-én ezt bemutatjátok Pécsen, a Kodály Központban, és akkor 6-án van a premier a MIPA-ba.
Így van, a MIPA-ba.
Igen. És aztán mi lesz?
Aztán örülünk neki.
Mert számomra mindig olyan fantasztikus, amikor ennyi energiát, és ennyi próbát, és ennyi mindent beleadnak, vagy beleadtok egy előadásba, és akkor ez aztán, hát ez egyszeri alkalom, vagy így úgymond
hát, kétszeri. Isten hozott a világunkba.
Jó, hát igen, előfordul ez ebben a műfajban, igen, színházban
igen,
is.
Ez egy ilyen dolog. Hát ugye a Nemzeti Filharmonikusok nem egy operaház, hogy ezt műsoron tartsa, és ugye ezt játsza. Ugye a Nemzeti Filharmonikusok is ezért is, ugye, mint a Vasi Györgynek a kezdeményezése, hogy olyan dolgokat mutasson be, amit egyébként az operaház vélhetőleg nem mutatná be, hiszen nem annyira ismert akár a szerző, akár a darab, stb., hanem egy érdekességek, olyasfajta dolgok, amik valóban bemutatásra alkalmasak, meg méltóak is. Csak egyszerűen arról van szó, ugye, hogy a magyar színházban járó szokások nem feltétlenül töltenék meg, mit tudom én, 14 előadásra az operaházat, vagy a nem tudom, hogy játszik az operaház. És ezért aztán ugye a filharmonikusok ezért ezt szeretik ezt csinálni, de egyébként ők csinálnak klasszikusokat is, ott meg mindig valami fajta vagy szólista, vagy valami érdekes felfogás szerint csinálják, de ez például ennek a sora a Bellini, meg akár a francia operák, ha belegondolsz, amiket most a Gyuri csinált az utóbbi évben, meg most is fog ebben az évben, ha jól emlékszem, hogy azok is mind azok, amik egyszerűen mind felfedezésre várnak, és hát rengeteg van, ami felfedezésre vár. A francia operákban meg aztán pláne. Tehát ott aztán ez olyan Magyarország szempontjából egy olyan kiaknázatlan terület, ami már kicsit szégyenpírrel tölt el engem mindig, hogy mennyire nem ismerik a francia zenéket, a francia operákat, a francia szimfonikus műveket, tehát egészen elképesztő gazdagság van ott, csak mi ugye mindig annyira német behatás alatt álltunk, néha egy kis olasz behatás alatt, hogy gyakorlatilag a franciák alig-alig jutottak el ide hozzánk.
Hát igen. Szóval Bellini a kalóz, koncertszerű opera előadás a MIPA-ban november 6-án. Díny és Dániel karmester volt a vendégem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi mindent elmeséltél erről az operáról, meg Belliniről, meg az egész korszakról. Uh-huh. Szerintem nagyon-nagyon sokat tanultam, én is, meg a hallgatók is. Én mindenképpen menni fogok, és erre is kapacitálom a hallgatóinkat, meg az ismerőseinket, mert szerintem hát egyszeri alkalom, tehát mindenképpen érdemes ott lenni. Dani, köszönöm szépen neked még egyszer.
Én is nagyon szépen köszönöm, és hát arra kell gondolni, hogy amikor elmegyek, után 10 év múlva azt lehet mondani, hogy én ott voltam a Bellini kalóznak a bemutatóján.
Hát igen. Jól van. Köszönöm szépen, szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.